magyar hősök. Példaképek a 20. századból. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága műsora a Magyar Hősök elfeledett életutak a 20. századból című kötet alapján. A szerkesztő Fodor Endre.
Háromszor ítélték el és börtönözték be a kommunista diktatúra alatt hivatását egyházi beosztásban nem gyakorolhatta, mivel a papoktól megkövetelt esküt az alkotmányra nem volt hajlandó letenni. Összesen 18 és fél évet töltött a rácsok mögött, megjárva a korszak leghírhedtebb büntetőintézeteit. Kádár János, az állami egyházügyi hivatal, Lékai László bíboros, esztergomi érsek egyaránt azt szerették volna, ha elhagyja Magyarországot. Lénárd Dödön azonban itthon maradt. Olvasom a Magyar Hősök kötetben a 6749 nap a diktatúra börtönében címmel Lénárd Dödön életpályájáról megjelent tanulmánybevezető soraiban. A szerzővel Szokolai Domokossal, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának tudományos kutatójával beszélgetek. Kiállása talán példaértékű, hiszen többször félre akarták állítani, szerették volna, ha elhagyja Magyarországot, számtalan alkalommal azonban szembe ment a kommunista hatalommal, a diktatúra elnyomó gépezetével. Az ő személyisége valóban ilyen erős volt, ilyen határozott jellemet takart?
Én azt hiszem, hogy aki Ödön atyát ismerte és ismerhette, az tudja, hogy valóban egy nagyon karakán és erős jellemmel állunk szembe. Ő saját magát hűségcentrikusként jellemezte. Az ő felfogásában így írta le azokat az embereket, akik a krisztusi tanításhoz, kinyilatkoztatásokhoz, illetve a Krisztusnak tett fogadalmukhoz hűen alakították az életüket, és ezekben a döntési helyzetekben, amelyben ő is többször belekerült, ehhez voltak inkább hűek, és kevésbé mondjuk így a látszólag a túlélésért folytatott megalkuváshoz, vagy akár a kommunista diktatúra által maga alá gyűrt egyházhoz, vagy ugye a rendszerhez való megfeleléshez. Tehát ő inkább ezt a magára értelmezett Krisztus követést tartotta elsődlegesnek az életébe. Ez már akkor megnyilatkozott igazából, amikor először letartóztatták. Az emlékei szerint talán nem is akarták őt őrizetbe venni, ugyanis a Ávónak a egyik leghírhettebb, ilyen egyházi körökben is leghírhettebbé vált nyomozója Décsi Gyula, amikor megjelent Lénárd Dödönnél, az Akció Katolika kulturális titkára volt ekkoriban Lénárd Dödön, akkor vittek írógépet és jegyzőkönyvvezetőt, tehát valószínűleg, tehát úgy nézett ki az esemény, mintha ott helyben csak kihallgatni akarnák. Azonban, hát miután felvették az adatait, és rátértek volna ugye az egyházat kompromittálni szándékozó kérdések föltételére, akkor Lénárd Dödön közölte velük, hogy hát mutassák be az esztergomi érseknek a írásos engedélyét, utasítását, amely alapján ő az egyház ügyeiről őket tájékoztathatja.
Helyén volt az esze.
Így van, ezt természetesen a nyomozók nem tudták, nem is akarták volna bemutatni, és hát így indult az ő letartóztatása. 1948. június 17-én, egy nappal azután, hogy az országgyűlés elfogadta az egyházi iskolák államosításáról szóló törvényt, ugye ez akkoriban hát a egyház ellenes támadásoknak a középpontjában állt ez az esemény. Nem sokkal előtte van a Pócs Petri ügy esete, és hát ugye erre néhány héttel megindulnak ezek a letartóztatások, amelyek a Akció Katolikát veszik célba. Az Akció Katolikának tulajdonképpen a lényege az volt, hogy a világi híveket összekapcsolja az egyházzal. Tulajdonképpen manapság ezt lehet úgy mondanánk, hogy inkább egy ilyen közösségszervező tevékenységet végeztek, lelkiszolgálatot teljesítettek, illetve hát azokat az egyesületeket, társadalmi csoportokat, kisközösségeket fogták egybe, akik hát a katolikus hitük szerint szándékoztak élni, szemben mondjuk a népi demokráciával. Tulajdonképpen nagyon fiatalon érez elhivatást arra, hogy szerzetesi pályára lépjen, ez már 15 éves korában megteszi ezt a lépést. Ugye 1936-ban Grősz püspök szenteli őt pappá, és hát ezután ugye jön ez a tipikus ilyen szerzetes tanári pálya, tehát latin és történelem szakot végez Lénárd Ödön, Szegfű Gyulának a tanítványa, és tanári hivatásából is következik, hogy mint meg annyi ilyen nagy pap személyiség ebből az időszakból, ugye a fiatalok körében nagyon népszerű, vonzó személyiség, és hát alapvetően így a jövő generációinak a formálásával foglalkozik. De későbbiekben egyébként akár a ciszterci nővérek, vagy tehát felnőtteknek is a lelki gondozásával. A két világháború közötti Magyarországon ugye nagyon erős beágyazottsága volt a katolikus egyháznak, de általában a többi egyháznak is, csak nyilván a katolikus volt az, amelyik lélekszámot tekintve is a legnagyobb volt, és számos intézmény irányított, tehát itt ugye az iskolákról beszéltünk, de itt szociális és egyéb hálózattal rendelkezett az egyház, tehát nagyon mélyen beleívódott a társadalomba a jelenléte, illetve nagyon nagy hatással volt az emberek hétköznapi életére is, mert hiszen a papok, a pácák azok jelen voltak az emberek életében, és ugye a 45 utáni változásokkal, tehát hogy elkezd kiépülni a kommunista diktatúra, nyilvánvalóan az volt az államnak a szándéka, hogy visszaszorítsa az egyházat. Ugye feloszlatják a szerzetes rendeket, illetve kevés kivétellel gyakorlatilag őket bezárják a rendházaikba. Igyekeznek az egyházat is visszaszorítani, pusztán mondjuk a templomok falai közé, majd pedig a társadalmi tevékenységüket is, ugye ez az állam és egyházügyi hivatal létrehozásával ellenőrzés és megfigyelés alá vonják. A békepapi mozgalommal megpróbálják befolyásolni az üzeneteiket, tehát egy nagyon-nagyon szigorú felügyelet alá veszik őket, amely folyamatban ezek a különféle perek, eljárások, illetve a vezető személyiségeknek tulajdonképpen kiiktatása ebből a közéletből, hogyha úgy tetszik. Ez végbe megy, ugye itt a Mindszenty ügyet mindenki ismeri, de hát az 1948-as események előtt is már vannak intőjelek, ugye, hogyha Placid atyára gondolunk, vagy Kis Szaléz esetére 1946-ban, már a szovjet szervek is visznek el olyan egyházi személyeket, akik ugye az ifjúságot szervezik, ifjúsági egyesületeket vezetnek, hogy ne legyen konkurenciája a kommunista pártnak az ifjúság megszervezésében, hiszen még ők azok, akik nevelhetőek, ő belőlük lehet ugye ezt az ilyen új szocialista embertípust kinevelni, amelyik mondjuk a céljuk volt, és ebből a szempontból...
Amit majd ad a Kis, ugye?
Így van, ezt a konkurenciát. Így is fel akarják számolni. Ugye Lénárd Ödön esetében itt egy olyan tevékenység alakul ki a bebörtönzése után, hiszen először 1953-ban szabadul. Ugye ez még a Nagy Imre nevéhez kötött amnestia időszakában történik. Ugye őt eltiltják a foglalkozásának a gyakorlásától, és amint a bevezetőben is hallatszott, ő nem az eddigre megkövetelt esküt, azt nem hajlandó letenni, tehát ő nem is tartozik tulajdonképpen a piarista rend keretébe, állományába. Hát mondjuk úgy, hogy polgári foglalkozás után kell, hogy nézzen egy ideig, ilyen triciklis futár vagy kifutó lesz Óbudán, majd pedig vízóra leolvasó, tehát azért elképzelhetjük, hogy milyen státuszú munkát tudott találni a múltjával, tehát azért a rendszer se rehabilitálta, tehát itt ez az amnestia, ez nem jelent egy bocsánatkérést, vagy nem jelenti azt, hogy a rendszer az belátta volna bűneit, hogy alaptalanul tartóztatták le, és hát tulajdonképpen nem legálisan, tehát most a rendszer logikája szempontjából mondom, hogy a rendszer szemszögéből nézve nem legálisan folytatja azt a hitéleti, lelki gondozói, közösségszervezői tevékenységet, ami így bűncselekmény a kommunista állambiztonság szemében.
És nem tesz egy államilag elismert esküt a hivatására.
És tulajdonképpen, ahogy 48-ban is már izgatás, tehát hogy az államrenddel szemben levőnek tartották a tevékenységét, ugye 1961. február 6-ához érkezünk el, ahol szintén államellenes bűncselekménynek minősítik tulajdonképpen azt, ami manapság ugye számunkra teljesen normális, hogy mondjuk emberek összejárnak
kis közösségekbe,
elmennek kirándulni, közösen élik meg mondjuk a lelki életüket, imádkoznak, az atyák tanácsokat adnak, misét tartanak, és így tovább. Ez tulajdonképpen egy országos akcióhoz kötődik, ugye 1961 elején a kádári állambiztonság a tulajdonképpen ennek az időszaknak a legnagyobb egyház ellenes akcióját hajtja végre, ugye ez a fekete hollók fedő néven működtetett megfigyelés, majd letartóztatási hullám, és ugye itt perek sorozata, hát Lénár Dödön is az egyik ilyen perbe, a Havas Géza nevével fémjelzett perbe kerül bele, és ezúttal pedig 7 év, 6 hónap börtönbüntetésre ítélik el. Tulajdonképpen nem, itt a pernek a koncepciós jellegét az mutatja az is, hogy nem is mindenki ismerte belőle egymást, hanem ez egy ilyen megkonstruált, összeállított társaság volt, akik mint vezető személyiségek kerültek ebbe az ügybe.
De a kommunista diktatúrának ez egy tipikusan konstruált eljárás módja.
Igen, ez egy ilyen sajátos logikával ment. Tulajdonképpen Lénárd Ödön az, hogy a Rákosi korszaknak is megjárja a börtöneit, majd a Kádár rendszernek is, illetve találkozik a különféle kihallgatóival, egyébként így a visszaemlékezéseit, vagy a saját kutatásait olvasva érdekes megfigyeléseket lehet így tenni. Az ő tapasztalati anyaga ugyanis így a rendszernek tulajdonképpen mindegyik arcát megismerte módszereiben is, tehát mondjuk így az AVH-s nyers durvaságtól, így a kádári állambiztonságnak ez a finomabban manipuláló, kevésbé a nyersességre rámenő, hanem inkább a cinikus és alattomos működését ismerte meg jobban.
Meg talán ilyen nyomásgyakorló, nem?
Abszolút, igen. Fel is idézi, hogy őt is például olyan módon igyekeztek beismerő vallomásra rábírni, vagy hogy a ellene felhozott vádaknak a hamisságait igazolja, hogy hát ugye az ő követőinek lesz így akkor könnyebb, ők kapnak kisebb büntetést, de hogy legalább ugye másokra legyen tekintettel, és így tovább. Tehát így megpróbálták tulajdonképpen a felelősség érzetével megfogni őt, de visszautalnék erre a hűségcentrikusságra, ő nem hajolt meg ezeknek a szándékoknak. Hát talán ezzel is magyarázható, hogy ismét nem amiatt szabadul, mert hogy valamiféle kedvezményt ért volna el, hanem ugye akkoriban a Kádár rendszernek a külpolitikai szándékai között volt az, hogy elérje Magyarországnak az 56 utáni elszigeteltségéből azt, hogy valamilyen kiutat találjon.
Így van.
És ennek az egyik eszköze, vagy fontos lépése volt, hogy ugye az ENSZ-nek a főtitkárával, egy ilyen burmai származású titkárral fölvegyék a kapcsolatot, illetve egy találkozót megvalósítsanak, és tulajdonképpen ez a diplomáciai aktus az, aminek köszönhetően ugye 1963-ban amnestiát hirdetnek, és ennek a jegyében szabadul ismét Lénár Dödön, tehát nem ő kérte, és nem valamiféle kedvezmény folytán.
A hatalom szempontjából, a kommunista diktatúra szempontjából is egyfajta, így vagy úgy elismerését jelentette az ő ellenállásának az, hogy nemzetközi szinten már ugye, de azért szó volt az ő szabadon bocsátásáról, mondjuk itt a 6. Pálnál tett látogatás kapcsán, gondolok erre.
Igen, ez így van. Hát ugye tulajdonképpen Lénár Dödön ismét ugyan ott folytatta, ahol abba hagyta, és ennek a oka lett az, hogy 3 évvel később egy újabb házkutatást tartanak nála, És tulajdonképpen itt már konkrétan az a vád fogalmazódik meg, hogy a papi hivatását az továbbra is gyakorolja, és hát ugye nem legálisan teszi mindezt. Ez az újabb bírósági eljárás, ez pedig hát így a korábbi büntetéseit is összevonva 19 évben határozza meg az ő szabadságvesztés büntetését szigorított börtönben. Ez azt jelenti, hogy hát nyilván mivel ebből már sokat kitöltött, de hogy 1978. januárjában szabadulhatott volna, és hát itt ismét egy ilyen diplomáciai eseménynek volt köszönhető az, hogy nagyjából fél évvel korábban visszanyerte a szabadságát, itt azért egy kis kérdőjelet teszek, hiszen nyilvánvaló, hogy a későbbiekben is megfigyelték, vagy szálka volt a rendszer szemében. Ugye hát ez a hatodik pápával való találkozása volt Kádár Jánosnak. Tulajdonképpen ennek a találkozónak a kapcsán merül fel az, hogy Lénárd Ödön helyzete az még nem rendeződött az egyházi személyek közül. Őt tartják a kutatók rekordernek, aki a legtovább volt a Kádár rendszer börtönében, ugye még előtte 72-ben szabadult például Tabódi István is, aki ugye a Recski kényszermunkatábort is megjárta. Úgyhogy ismét egy diplomáciai esemény az, ami miatt ő szabadulhat. Ő ezt szintén nem kérte, tehát ezt azért hangsúlyozom, hogy továbbra is kitartott amellett, hogy az álláspontját ne kelljen még csak elvi szinten sem megváltoztatnia. Tehát a börtönből is mind az egyház felé, mind másoknak azért közvetített olyan üzeneteket, hogy ha lehetséges, akkor ő most már kitölti a büntetését. De kellemetlen volt ez a kádári hatalomnak is, kellemetlen volt a magyarországi egyháznak is, próbálták rábírni arra, hogy a piarista rend valamelyik külföldi rendházában találja meg az új helyét, de ő ezt elutasította. Egyébként ebben a piarista rendnek a római központja őt támogatta.
Hajthatatlanul kiállt az elvei mellett, és hajthatatlanul ellenállt a diktatúra bármilyen nyomás gyakorlásának. Ön, aki kutatja az életpályáját, miben látja az ő nagyságát?
Két dolgot mondanék, az egyik a lelki ereje. Még a legkeményebb időben 1950-től 1951 nyaráig 14 hónapot magánzárkán tölt Vácon. Ugye azért ez mentálisan is egy rendkívül nehéz időszak bárkinek. Tulajdonképpen itt még munkára sem viszik őt, hanem teljes elszigeteltségben tartják. És ebben az időszakban egyébként fejben elkezd verseket írni, ugyanis egy börtönköltő is egyben Lénárd Ödön. Azt hiszem, hogy 4 kötetben adták ki végül a börtön.
Hát valami 150 vers, amit így memorizálva leírt.
Így van. Egyrészt ez a fantasztikus teljesítmény, azt hiszem, hogy irodalmi szempontból, vagy művészeti szempontból is még nagyobb figyelmet érdemelne, és megmutatja egyébként ezt a tehetségét, lelki erejét, ami azt hiszem, hogy végigkísérte őt, illetve hát a jövő építéssel kapcsolatban fogalmazódott meg bennem egy gondolat, ugyanis a beszélgetésünkben érintettük azt, hogy ugye mind az ifjúság, mind pedig az ilyen kisközösségek ügyével mennyit foglalkozott, és hogy tulajdonképpen emiatt igyekezett őt félresöpörni a kommunista diktatúra. Ez az élete alkonyára is igaz, más formában, mármint a jövőépítésnek a szándéka, ugyanis ő elkezdte kutatni ennek az időszaknak a egyházi személyekkel szembeni eljárásait, nem csak a saját történetét. Részben az ő munkássága az, aminek köszönhetjük a jelenkori keresztény archívumnak a létrehozását, illetve az ő feltáró munkája az, ami hozzájárult ahhoz is, hogy ha nem is teljesen tökéletesen tisztán, de tisztában lássunk a múltunkkal kapcsolatban, hiszen hogyha a múltunkat látjuk és azzal szembenéztünk, akkor úgy tudunk arra egy hitelesebb jövőt építeni, mert a jelenünket sem fogják a múltnak a titkai befolyásolni.
A hűségcentrikusság tehát nem jelent valami különleges pillanatban való kiemelkedő magatartást. Nem jelenti Zrínyi-szigetvári kirohanását. Magától értetődő egyszerű hűséget jelent, ami néha még csak nem is evangéliumi erény, hanem az ember minden percében öntudatlan természetességgel jelenlévő humán magatartás. Lénár Dödön.
Magyar hősök. Példaképek a 20. századból. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága műsorát hallották, a Magyar hősök, elfeledett életutak a 20. századból című kötet alapján.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.